Szóval sok szeretettel üdvözöllek benneteket, és a fiatal házaspároknak azt javaslom, hogyha megvolt a beosztás köztetek, hogy ki megy ki a kicsivel, hogyha ki kell menni, akkor most hagyjátok, hogy az anyuka itt maradjon, és figyelhessen erre a tanításra. De majd mindjárt elmondom, hogy miért fontos ez szerintem a férfiaknak is végighallgatni. Szóval a mai igehirdetés, vagy a mai tanításnak a témája, ez a nőiességben rejlő elhívás, hogy mit mond erről a Biblia. Tehát egy olyan témáról szeretnék prédikálni, ami nekünk férfiaknak kettős érzéseket kelt a szívünkbe. Egyrészt azt hiszem minden férfi egyetért vele, hogy amikor jó napokat élünk, akkor nekünk ez egy nagy misztérium, egy csodálatos dolog az életbe, és valami nagyon szépet mond el Istenről, az alkotóról, hogy jónak látta az embert férfinak és nőnek teremteni, és a nők azok örök titok marad nekünk, ugye, hát hogy lehetne megérteni őket, de nagyon fontos dolgokat élünk át miattatok. Tehát egy drága kincsről szeretnék prédikálni, a Biblia azt mondja többek között például a házasságról, hogy aki jó feleséget talál, az kincset talál, és elnyerte Istennek a jó indulatát. Szóval egy kincsről szeretnék beszélni, amit a Földön jelen van, Istennek a kegyelméből, Istennek a szeretetéből, hogy az ember férfiként és nőként jelenik meg ebben a világban. És két igét szeretnék használni ehhez, hát a Biblia nagyon-nagyon sok helyen tanít erről a témáról, a nőiességről, a női szerepről, arról az elhívásból, amit Isten belecsomagolt ebbe, de most csak kettőt néznénk meg, az 1 Péter 3.1-7-et és a Titus 2.4.5-öt. Kérlek veleteket, hogy keressétek meg, és együtt olvassuk el ezeket a részleteket a Bibliából. Tehát Péter első levelének a 3. részéből, az 1. 6 verset, és utána a Titus leveléhez lapozzunk át. Ugyanígy ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének. Feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, aranyékszerek felrakása vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével. Ez értékes az Isten előtt. Egykor a szent asszonyok is, akik Istenben reménykedtek, így díszítették magukat, engedelmeskedtek férjüknek, ahogyan Sára engedelmeskedett Ábrahámnak, és urának nevezte őt. Az ő lányai lesztek, ha jót tesztek, és ha nem féltek semmiféle fenyegetéstől. És a Titus leveléből a 2. rész 4.-5. verse, ugye itt az idősebb asszonyokhoz szól az ige, Pál ugye őket szólítja meg, azért mondom, mert itt a 4. versnél ez nem egyértelmű, tehát hogy az idősebb asszonyokat kérem, hogy neveljék józanságra a fiatal asszonyokat, hogy ezek is szeressék férjüket és gyermekeiket, és józanok, tiszták, háziasak, jók, férjük iránt engedelmesek legyenek, nehogy miattuk érje gyalázat Isten igéjét. Amen. Hát, mielőtt imádkoznék, mondom, hogy ez a téma olyan ügye, hogy az ember tojáshéjra lép ki, amikor neki áll. Vagy mondhatnám azt is olyan, mint amikor egy aláaknázott területen át kéne menni, és az ember nem tudja, hogy amikor most lép egyet a következőbe, akkor most föl fog robbanni, vagy nem. Szóval remélem, hogy nem sokan fogtak itt robbangatni, ahogy erről beszélünk. De a mai világ, ahogy nézi ezt az egész témát, az egy nagyon más nézőpont, mint amit a Biblia mond, és amit a Biblia fölvesz. És szeretnék én nagyon nagy tisztelettel és szeretettel, meg Isten iránti csodálattal beszélni erről a témáról, és nagyon remélem, hogy így a Szentlélek, ahogy kibontja ezt, fel fogjuk ismerni azt, amit a világ ma nem lát emögött a téma mögött, hogy Istennek mekkora csodálatos szeretete, kegyelme rejlik ebben az egészben, hogy az ember férfiként és nőként van itt jelent, és főleg, hogy a nőiességben mit csomagolt bele. Úgyhogy szeretném, hogyha imádkoznánk, mielőtt belevágunk. Drága Úr Jézus, köszönjük neked a te keresztedet, ami megváltott minket sok-sok hiába valóságtól, amivel küszködtünk, mielőtt megismertünk téged. Megváltott minket abból az örökségből, amit hoztunk, és csak inkább a kárunkra van. Megváltott minket a sok-sok hazugságból, amit elfogadtunk, és ami beépült a mi elménkbe, a mi lelkünkbe, és azok szerint gondolkodtunk a világról, az életről. Szeretnénk most megtalálni a te jó tervedet, a te kegyelmedet, szeretetedet ebben a témában is. Köszönjük neked a nőket, a feleségeinket, lányainkat, és kérünk téged, hogy te taníts bennünket férfiakat értékelni ezt a nagy ajándékot, és te áld meg, Uram, a nőket, a lányokat, akik itt vannak, feleségeket, vagy akik egyedül vannak, becsülni azt a nagy ajándékot, amit te belecsomagoltál az önőiességükbe. És kérünk, használd a te ígédet, a te belátásod, akaratod szerint. Amen. Na, hadd kezdjem azzal, hogy férfiak, miért ne menjetek el sörözni most ennél a témánál, amíg végérünk. Tehát miért hasznos ezt végighallgatni férfiaknak is? Hát először, többen vagytok itt úgy, hogy itt ül a feleségetek is, tehát vannak feleségeink, és hát ahogy mi hozzájuk viszonyulunk, vagy segítjük, vagy gátoljuk őket, hogy az a nőiesség, amit Isten elképzelt, az kibontakozzon belőlük. Nekem van egy ilyen meggyőződésem, hogy a nők elsárkányosodásáért mi férfiak felelünk, a férfiak elpapucsosodásáért, vagy macsósodásáért pedig a nők felelnek. De most ugye annál vagyunk, hogy ha valaki úgy érzékelő, hogy elvett egy hercegnőt, és egy sárkánnyal küszködik, akkor jó lesz, hogyha belenézel a tükörbe, és elgondolkodsz azon, hogy mit tettél ennek érdekében, és magadnál kezded. Szóval nekünk férfiaknak jó ezen a témán gondolkodni, mert vannak feleségeink, a másik pedig, hogy vannak lányaink is, akiket neveljük, és valamilyenekké válnak azon keresztül, ahogy mi apák viszonyulunk hozzá, ahogy mi férfiak viszonyulunk hozzájuk. Harmadszor, ezt a nők most bedughatják a fülüket, az igazság, fiúk, hogy mindannyian hordunk a szívünkben egyfajta ideált arról, hogy milyen a jó nő, az igazi nő. És hát ezzel az ideállal méregetjük a lányokat, amikor keressük az igazit, utána meg ezzel az ideállal méregetjük a feleségünket, és fusztráljuk vele, amikor együtt élünk. És nem mindegy, hogy ez az ideál, ez közelít ahhoz, amit Isten mond arról, hogy milyen egy jó nő Isten szemében, vagy ezt teljesen mások állították össze ezt az ideálképet, és ezzel egy negatív hatást váltunk ki az életük. Másrészt, tehát utoljára pedig, azért fontos nekünk férfiaknak ezen a témán gondolkodni, mert Istenből ismerhetünk meg többet, ha gondolkodunk a nőiességem. Hogyha belecsodálkozunk abba a misztériumban, ami az ember mögött ott van, és főleg abban, hogy az ember ebben a kettőségben létezik férfiként és nőként. Istenről tanulhatunk meg valamit, ha megtanuljuk tisztelni a nőket, ha megtanuljuk tisztelni a feleségeinket és a lányainkat, és észrevesszük bennük azt a különleges csodát, amit Isten beléjük tett. Csak egy példát, sok dolgot sorolhatnánk a Bibliából, de csak egy példát hadd mondjak, hogyha férfiak szeretnénk tanulni valamit az irgalomról, mit is jelent irgalmasnak lenni? Hát ez a nőknek könnyen megy, sokkal könnyebben megy, mint nekünk, apáknak, meg férfiaknak. Például nagyon érdekes és beszédes dolog, hogy az Ószövetségnek a héber irgalom szava az az anyaméből származik. Tehát az a szó, amit irgalomnak fordítunk, annak a gyökere, amiből ez a szó származik, az az anyamé. Tehát valami olyasmit üzen bárkinek ezen keresztül Isten, hogyha szeretné valamit tanulni arról, hogy az én irgalma mit jelent. Ha szeretnél egy irgalmas apává lenni például a férfi létedre, akkor nézz rá feleségedre, emlékezz arra, amikor a szíve alatt hordta a gyermeketeket, hogy milyen szeretettel vette körül, és a saját életével ölelte át, és hordozta addig, amíg meg nem született. És ugyanezzel az attitűddel viszonyul hozzá utána is, miután megszülte. Tehát ez a nőiségből fakadó valami az irgalom, és a Biblia, hogy a szavakat választja, ugye, és tudjuk, hogy még egy pont és egy vessző sem véletlen van a Bibliában. Tehát egy szóválasztás sem véletlen, hanem a Szentléleknek az akaratát tükrözi, hogy valamit nekünk kifejezzen. Szóval egy Istenről beszél. Istenről tudunk meg többet, mi férfiak is, hogyha elgondolkodunk azon, hogy mit is jelent a nőiesség. Na de mielőtt belemennénk ezeknek az igéknek a kibontásában, szeretném mondani, hogy ahhoz képest, ahol most vagyunk, és ahhoz képest, amit felolvastam az igéből, hát egy nagyon nagy szakadék választja el az időben ezt az egészet, és amikor ezt a témát elővesszük, akkor szokták is mondani emberek, hogy hát a Biblia ezen a területen csupa kulturális meghatározottsága van, azon mi már túlléptük, túlfejlődtük, meghaladtuk. És én most csak ezt nem szeretném ezt a vitát eldönteni, mert valóban sok kulturális dolognak a lenyomata benne van a Bibliában, de vannak olyan dolgok, amik a teremtésből fakadóan olyanok, amilyenek. Én szerintem ez a nőiesség, férfiasság kérdése ehhez tartozik, de képtelen, hogy körülvesz egy csomó kulturális dolog. És hogy mi miért gondolkodunk ma úgy, ahogy gondolkodunk, erről szeretném ezt a diát föltenni, hogy három nagy olyan eszmetörténeti vonulat hatott erre a témára, amit jó, hogyha legalább szembesülünk vele, hogy jelen van. Hogy ma mit gondolunk arról, mit jelent nőnek lenni, milyennek kell lenni egy nőnek, vagy a másik oldalán, hogy milyennek kell lenni egy férfinek, azt ez a három eszmetörténeti vonulat, ami nagyon meghatározta az emberek világképét, meghatározza. Ugye a humanizmus a reneszánsznak az idején, 14-16. Században nagyon sok pozitívumot hozott. Egy olyan világban, ahol az embernek semmi értéke nem volt, abban a világban fölemelte újra az ember értékét. De volt ennek egy negatív hatása is. Elszakította az embert Istentől, és mindennek az abszolút mércéjévé az embert tette. Tehát az ember lett a mértéke annak, hogy mi jó, mi rossz, hogy mi helyes, mi helytelen, hogy minek kell alávetni magunkat, és minek nem. Addig az emberek úgy gondolkodtak, hogy az embernek a dicsősége az, hogyha Isten dicsőségére élhet. A reneszánsz után, tehát a humanizmus, amikor az ember került a középpontba, megfordította ezt, és úgy kezdett el gondolkodni az ember, hogy Istennek van az a dicsőségére, ha ember javára élhet. Tehet. És elvártuk, hogy mindent az ember szerint rendezzen be. Megváltozott az egész teológia, az egyháznak a hozzáállása sok dologhoz, a világé meg még inkább. Aztán jött a 18-19. Században a liberalizmus. Ebben is volt egy csomó jó dolog. Ugye maga ez a mozgalom a szabadság jogokról beszél. És föl akarja emelni azt, hogy vannak jogaik azoknak is, akiknek azelőtt nem volt. Gyerekeknek, nőknek, rabszolgáknak, stb. Tehát sok-sok pozitív dolgot hozott föl, de lett egy olyan negatív hatása, hogy elszakította az embert az abszolút erkölcsi mércétől, és individualizálta azt. Ezután kezdett az ember úgy gondolkodni, hogy mi a jó és mi a rossz, az nem egy tőlem független felső hatalom dönti el, hanem én személyesen. Nekem van egy egyéni etikám, ami nekem helyes, az lehet, hogy neked nem az, de ez a kettő nem kell vitatkozzon egymással. Mindenki úgy gondolkodhat erről, ahogy akar. Mert mindenki szabad arra, hogy a saját etikáját, meg főleg a saját teológiáját összerakja, ahogy akarja. Aztán utána jött erre a feminizmus, aminek szerintem szintén vannak pozitív hozadékai, ugye ez sok-sok tradicionális evangéliumi keresztény körben ez egy szitok szó, hogy feminizmus, holott egy nagyon fontos dologért küzdött a feminizmus, meg hát még küzd ma is, hogy a nőket az értékükön kezelje a világ. Ez nem egy rossz dolog. Ugyanakkor ennek is lett egy negatív, egy nagyon erős negatív szélsőséges hatása, és vannak feministák, akik nagyon keményen képviselik ezt, hogy elszakította az embert a nemi identitásától, és tagadja a lényegi különbségeket a szerepekben. Ennek következménye például az, hogy ma Európában az Európai Unió egy olyan fajta szexuális identitást, képet akar elfogadtatni, amiben, vagy mielőtt mondanám, hány szexuális identitás létezik szerintetek? Ez egy mindenki érzékelő, hogy ez a kereszt kérdés. Csavaros. Na, de hányra tippeltek? Négy? Oké, okay. Nem rossz. Hat. Hatot különböztet meg az Európai Unió, és mindegyiket egyenrangúnak kezeli. Most nem tudom, hogy fel tudom-e sorolni mindegyiket. Az egyik ugye az a hagyományos, hogy férfinő az különbözik, tehát ez az egyik felállás, igen. Ez egy szabad alternatíva, de mindenki azt választ, amit akar. Akkor van a homoszexuális, a leszbikus, akkor van az, amikor a transzvesztita férfi, aki biológiailag férfi ugyan, de lelkében nőnek érzi magát, és ennek a fordítottja a transzvesztita nő, aki biológiailag ugyan nő, de lelkében férfinek érzi magát, és a mai világ azért csodálatos, mert ezzel lehet segíteni, tehát át lehet operálni egyiket a másikba, és akkor amilyen belül, olyan lehet kívül is. És hát ezeket azt mondja, az Európai Unióban vannak ilyen lobbik, és már kezdik ezt beépíteni, egy cikket olvastam erről, hogy ezek alternatívák. Ezek teljesen egyenértékű alternatívák. És gyakorlatilag nem vezethető vissza másra, mint az uniszexre, tehát a különbségeknek a tagadására, arra, hogy nincs lényegi különbség férfi és nő között, nem kell erről így gondolkodni. De ezek azok a filozófiai síkon ható erők, amik az, hogy ma mit gondolnak emberek arról, hogy mit jelent a nőiesség és a férfiasság, ott hatnak a háttérbe. Őszintén szólva a mi gondolkodásunkat is meghatározza, érdemes ezen gondolkodni, és a Biblia egy nagyon más alapra teszi ezt. Nem tudom, hogy ahogy olvastam az igéket, hányotokban volt az egy kicsi feszültség, hogy azért ez egy rázós téma lesz. Ez egy kicsit másképp közelíti meg, más nézőpontra helyezi ezt az egészet, mint ahogy mi ezt megszoktuk. Bennem őszintén szóval volt, tehát hogy nem olyan egyszerű ezt. Na most mit tanít a Biblia akkor, hogyha ezt a két igeverset vesszük csak alapul, hogyan közelít ehhez a témához, hogy mi is van benne a nőiességben? Először azt szeretném kiemelni, hogy itt egy csomó kijelentő módot és felszólító módot olvastunk, mind a két ige helyen. Tehát parancsokat és kijelentéseket. Érdemes elgondolkodnunk, mielőtt belemegyünk, hogy mit is jelent ez. Ugye azt jelenti, hogy amikor Isten valamit megparancsol, akkor minket mozgósítani akar. Azt akarja, hogy valahonnan, valahova jussunk el, mindenképpen meg akar mozdítani minket, és azt akarja, hogy igazodjunk hozzá. Amikor Isten kijelentő módban fogalmaz, akkor a tudomásunkra akar hozni valamit, és azt szeretné, hogy azt szerint gondolkodjunk. Tehát itt két dolog is benne van ezekben az igékben. Egyrészt Isten szeretné formálni nekünk keresztényeknek a gondolkodásmódunkat, mert ahogy gondolkodunk, többnyire úgy érünk előbb-utóbb, vagy az életünk az igazítjuk a gondolkodásmódunkat, tehát oda visszahat ez a dolog, de mindenképpen szeretné, hogy a gondolkodásunkra hasson, másrészt meg szeretne minket mozdítani. Tehát vagy az van, hogy szeretné Isten, hogy valakikké váljunk, akik még nem vagyunk, vagy azt szeretné, hogy valamiben előrébb jussunk, amiben elindultunk, de még mindig van fejlődni valónk, vagy azt szeretné, hogy megújuljunk esetleg, egy olyan területen, amit valamikor valaha beláttunk, odaszálltunk magunkat, de megfáradtunk benne, és az életünk most másról szól. De mindenképpen mozdítani akar. Tehát az, hogy itt parancsok és felszólító módok vannak, azt akarja ezzel Isten üzenni önmagába, hogy ő mindenképpen hatni akar a gondolkodásunkra, és az életünkre, az életvitelünkre, a cselekedeteinkre. De emögött ott van, hogy amikor Isten valamit kijelent, amögött ott van mindig az, hogy ő már megtette azt, amiből fakadóan mi képesek vagyunk igazodni hozzá. És majd látni fogjátok az egyik kifejezésnél, hogy gyakorlatilag a megváltás az életünknek erre a területére is kihat. Emiatt, a megváltás miatt, Isten szabadítása miatt tudunk mi más irányba menni ezen a területen, mint amerre megy a világ. A kereszt nélkül nem lenne lehetséges. De a keresztben benne van a nőiesség és a férfiasság megváltása is. Jézus Krisztus győzött a kereszten ezen a területen is. A sátán hihetetlen nagy energiát fektetett be évezredeken keresztül ebbe a két témába, hogy a férfiaknak összezavarja az identitását, és a nőknek is. Miért? Mert valami csodálatos dolog tűnik el a szemünk elől. Az 1 Mózes 1.27 azt mondja, hogy Isten megteremtette az embert a saját képére és hasonlatosságára, férfivá és nővé. Tehát az, ahogy férfiak és nők együtt élnek, kiegészítik egymást, Istenből egy titkot fejt ki az egész világ szeme láttára. Egy csodálatos misztérium tárulhat mindenki elé, amikor férfiak és nők úgy illeszkednek egymáshoz és Istenhez, ahogy ezt Isten akarja. Na, akkor nézzük meg ezeket az építőköveket. Tehát az Isten szíve szerint való nőnek szeretnék a hatalmáról beszélni, hogy a nőiességben benne rejlik egy különleges, csodálatos hatalom, a szépségről. Úgy tűnik, hogy amikor Isten a nőket így végig gondolta és tervezte, ez egy nagyon fontos, különleges szempont volt, hogy szépek legyenek. Férfiaknál ezt nem olvassuk, hogy ez egy fontos szempont lett volna, és mi örülünk neki, ezzel nem kell küzdeni, de a nőknél szeretjük, hogy ők szépek. És a másik, hogy a nőiességnek van egy elhívása is, amit itt a Biblia föltár. Na, menjünk ebbe bele. Mit jelent az, hogy a nőiesség az egy hatalom? Mit jelent az, hogy valakinek hatalma van? Ugye ez az a képesség, hogy valakinek a sorsát, életét befolyásoljuk, hogy hatással legyünk rá. Ez azt jelenti, hogy ha én nem lennék ott, és nem gyakorolnék rá hatást, nem lenne hatalmam ebben a szituációban, akkor az a valaki vagy nem csinálná azt, amit csinál, vagy nem válna azzá valakivé, akivé formálódik. Tehát ebben az értelemben a nőiesség az egy különleges hatalom. És hadd emeljem ki most először itt az 1 Péter 3.1-ből azt, hogy mi is ez a szituáció, amit itt olvastunk. Azt olvassuk, hogy adva van egy nő, aki szereti Istent, és engedelmeskedik neki, és mellette találunk egy férfit, aki viszont nem akar engedelmeskedni Isten igéjének. Itt egy ilyen szituáció. Van egy nő, akinek fontos, hogy Isten mit akar, és van mellette egy férfi, akinek egyáltalán nem számít. Két okból lehetséges ez, lehet, hogy A nő megtért, a családban a férfi pedig nem, soha, és ezért adva van egy ilyen felemás helyzet. De az is sajnos előfordul nagyon gyakran, hogy egy keresztény férfi föladja azt az engedelmes életet, amit Isten neki szánt, vagy amire Isten őt elhívta, és megfeneklik az élete, a keresztény élete. Mi van ilyenkor? Mit lehet ilyenkor tenni? Minden veszve van? Nem, itt azt mondja az ige, hogy egy nő, aki Isten szerint jár, azt mondja itt, hogy egyesek, ugye a férfiak közül nem engedelmeskednek az igének, a feleségük magaviselete szavak nélkül is megnyerje őket. Szavak nélkül is megnyerhet egy nő Istennek egy férfit, aki nem akar Istennek engedelmeskedni. És van itt egy kifejezés, szeretnék ezzel foglalkozni egy kicsit, hogy mit is jelent, hogyan áll föl ez a hatalom, az engedelmesség szót körbe fogjuk járni, mert ez a hatalomnak a forrása, hogy mit is jelent ez. De ami most itt fontos, hogy képzeljétek el ezt a helyzetet, hogy adva van egy nő, aki szereti Istent, Istennek akar engedelmeskedni, és mellette él egy férfi, akit nem lehet rábeszélni, aki az igének nem enged, itt azt mondja az ige, és nem lehet rá hatást gyakorolni. Ilyen helyzetben mi van? Mit tud tenni Isten? Amikor az ige nem tud hatást gyakorolni valakire, akkor van ott még valamilyen lehetőség? Hiszen azt szoktuk mondani, hogy az ige az egy nagy hatalma Istennek. Isten ereje mutatkozik meg benne, Isten cselekszik azon keresztül. És itt egy férfi, aki nem hajlandó engedelmeskedni az igének. És mit mond itt a Biblia? Azt mondja, hogy hát ebben a helyzetben nincs elveszve semmi. Hogyha van emellett a férfi mellett, emellett a fafejű férfi mellett, egy Istent szerető nő, aki engedelmes, akkor Isten kezében ez a nő, a nőiességével egy fegyver, és meg tudja érinteni ennek a férfinek a szívét ezen keresztül. A nőiesség egy csodálatos hatalom Isten kezében, megtalálja az utat Isten a férfi szívéhez a nőn keresztül. Hadd mondjak példákat rá a Bibliából. Például ott van Eszter királynő. Olvassuk a történetét az Ószövetségben. Ugye az Ahasvérus királya, egyébként a történelemkönyvekből Xerxésznek ismerjük őt, a Méd-Perzsa birodalomnak volt egy erőteljes uralkodója. Az ő sztoriát olvassuk ott. És azt olvassuk az Eszter könyvében, hogy az első nagy globális holokausztot készítette elő az egyik birodalmi vezető. Valahogy oda jutott a szívében, ahova Hitler eljutott, hogy ki akarta írtani az összes zsidót abban a birodalomban. Na mit tesz Isten egy ilyen helyzetbe? Mit fog Isten csinálni? Hát járhatna egy olyan utat, hogy föltámaszt egy másik nemzetet, egy ellen nemzetet, egy hatalmas hadsereggel, és ez a két ország megütközik egymással, és ez a Xerxész a birodalmi vezetőivel együtt félre lesz állítva. Sok vér, sok szenvedés, sok halott, sok árva és sok özvegy árán, de meg lehet csinálni. Isten ezt az utat választja? Mit csinál Isten? Keres egy darab gyenge nőt a birodalomban. Egy szép, kedves, okos, gyenge nőt. És oda viszi a király mellé, gondoskodik róla, hogy elkerüljön egy feminista csaj mellőle. Ugye volt neki előtte egy felesége, aki úgy viselkedett, ahogy viselkedett. Egyébként nagyon érdekes lenne a Bibliát így megnézni, ezt a két jellemrajzot, hogy kire hasonlít az egyik, kire a másik. Na mindegy, szóval Isten oda viszi Xerxész mellé Esztert, és Eszteren keresztül vérveszteség nélkül, háború nélkül, szenvedés nélkül megfordítja ezt a szituációt. Mert egy csodálatos hatalom van belecsomagolva egy istenfélő nőnek a nőiességébe, hatást tud gyakorolni egy szelíd és csendes lélekkel élő nő, ahogy itt a Péter levele leírja ezt, egy férfira. De ott van egy negatív példa is, amit szeretnék kihozni a Bibliából a nőiesség hatalmára. Tehát az erő sötét oldala is megjelenik a Bibliában a nőiességgel kapcsolatban. Ugye ott olvasunk a Deliláról. Hát nem akármilyen férfi mellett látjuk őt, ugye a Sámson mellett. Emlékeztek rá, hogy egy különleges fickó volt, egy angyal hirdette meg a születését, a születésétől fogva elkülönített názír fogadalom szerint élt, soha nem vágták le a haját, soha nem ivott egy korty alkoholt sem, és hatalmas ereje volt. Tehát amit tudunk erről a fickóról, hogy széttépett egy oroszlánt simán, mikor összevitatkoztak egy kis mézér, és ő jött ki győztesen a helyzetből. Azt olvassuk, hogy elment az akkori filiszteus birodalomnak vagy országnak az egyik nagyvárosába, Gázába, lekapta a városkaput a helyéről, aztán elvitte néhány kilométer oda, és ledobta, és akkor mehettek oda Katóbergerrel a filiszteusok, hogy visszavigyék azt a kaput a helyére, mert senki nem tudta megmozdítani, ő elvitte egymaga. Aztán olvassuk azt, hogy amikor összevitatkozott a filiszteusokkal, akkor egy szamár állkapott csal 1000 férfit agyonvert egyedül. Szóval egy ilyen fickó, hát nem akármilyen ember volt. Na most ott látunk mellette egy nőt. A nőiesség hatalma működik Delilában is. Az erő sötét oldala. Mi lesz ezzel a fickóval? A férfiak nem tudnak vele mit kezdeni. Nem tudják egyszerűen semmilyen csellel, megvesztegetéssel behálózni, nem tudják legyőzni fizikai erővel. Egyszer nem bírnak vele. Ott a nagy kérdés, mit lehet csinálni ilyenkor? Keresd a nőt, keress egy nőt. Megtalálja a férfi szívéhez az utat, vége van. Megtalálta. Ez a férfi föladta a belső erejét, vesztette el, emellett a nő mellett, elárult azt a titkát, amit Istentől kapott, oda lett az ereje, és azt látjuk, hogy lenyírják a haját, ott van kopaszon, kiszúrják a szemét, és vakon megláncolva ül egy börtönbe, és kikerült Istennek az elhívásából, és semmit nem tud tenni. És nagyon nagy árat kellett fizetnie ahhoz, hogy az élete végén visszajuthasson valahogy abba az elhívásba, amire őt Isten szánta. Ugye emlékeztek rá, hogy a végén, mikor kinőtt a haja, azt mondta, hogy Isten, még az utolsó erőmmel a te dicsőséget akarom szolgálni, és a Dágon templomát összedöntötte, és ott nagy vesztesége volt a filiszteusoknak. De ráment az élete, mert ott volt egy nő mellette, és a nőiesség hatalma működött az életében. Na miből áll, mi az, amiből fölépül a nőiességnek ez a hatalma? Hát két építőkövet sorol föl itt a Péter első levele, illetve mondhatnám inkább, hogy két forrása van, amiből fakadóan működik a nőiességnek a hatalma. Egyrészt az Istentől kapott szerepük, a másik pedig az Isten tükröző életük, a magaviseletük. Ugye azt mondja itt az ige, hogy ti asszonyok, engedelmeskedjetek a férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket. Engedelmesség, magaviselet. Na nézzük az elsőt. Mi ez az engedelmesség? Mit jelent ez? Az a szó, ami itt az Új Szövetségben van, ez nem az Új Szövetségnek a klasszikus engedelmesség szava, hanem két szóból van összerakni, hogy alá rakni valamit valaminek. Tehát az az alá és a alá vetni, alá tenni, alá helyezni valamit. Ez a szó van, tehát ez az alávetettség, így fordítja le a legtöbb szótár ezt a szót, amikor valami valami alatt tart, fog, és ott van. Alá van vetve a szerepében. Na, mi ez akkor ez? Hogy is kell ezt elképzelni, ezt az engedelmességet? Az az Újszövetségnek a klasszikus engedelmesség szava, az viszont a hallani szóból származik. Ugye ez a magyarul úgy szoktuk fogalmazni, hogy szót fogadni. Tehát, hogy hallod valakinek az utasítását, és megteszed, mert mondta. Ez az engedelmesség kifejezése. Itt viszont az alávetettség kifejezés van. És a férfiakkal kapcsolatban pedig egy másik kifejezés, amikor azt mondja, hogy nem engedelmeskednek az igének. Mind a kettő engedelmességgel van itt lefordítva. Ott pedig az engedetlen, meggyőzhetetlen, rábeszélhetetlen. Úgy lehetne fordítani ezt a szót. Tehát az már egy harmadik kifejezés az engedelmességre, amit itt a Bibliában láthatunk. De itt a nőkkel kapcsolatban azt mondja, hogy ti nők, vessétek alá magatokat a férjeiteknek. Mit jelent ez az alávetettség? Hadd mondjak egy-két hétköznapi példát, hogy jobban megértsük. Mindannyian gyakoroljuk egyébként a napjainkban többször is, nem működik az élete nélkül. Például, ha el akarok menni a munkahelyemre, déli pályaudvaron keresztül, akkor én két sofőrnek alávetem magam, a 140E sofőrjével indulok, és átszállok a Sasadin a 139-esre, annak a sofőrnek vetem alá magam, vagy ha másfelé akarok menni, akkor meg a Móricz Zsigmondig megyek a 140-es sofőrnek alávetve, és átszállok a 173-as busznak a sofőrjének vetem alá magamat. Tehát, hogyha valahol el akarunk jutni a tömegközlekedéssel, akkor egy eszközre felszállunk, és alávetjük magunkat a BKV-nek, mert ő döntött el az útvonalat, azt, hogy hol szállhatok föl és hol szállhatok le, és egy sofőr alá rendelt engem, aki egyébként biztonságosan elvisz A pontból a B pontba. És nem nagyon történik az meg, hogy felszállnak az emberek, odaállnak a sofőrhöz, és azt mondják, hogy na nehogy már megmondja nekem, hogy hova megy ez a busz, én például itt szeretném bevenni ezt a kanyart, mert ott akarok leszállni. Láttok ilyet? Ha ezt csinálnánk, mi lenne? Hát hatalmas tragédiákhoz vezetne. Az alávetettség, hogy valakinek a döntései alatt kell a célomat elérnem, valakinek a fennhatósága alá kerülök, és úgy kell egy célhoz eljutnom, ez egy tök normális jelenség a világban. Az élet nem működik enélkül. Egy extrém helyzet, hogyha például a miniszterelnökünk úgy dönt, hogy a miniszterelnöki Audi helyett mondjuk egy buszra száll föl, és úgy megy be a munkahelyére a parlamentbe, akkor milyen érdekes helyzet áll elő? Orbán Viktor aláveti magát egy buszsofőrnek, miközben a buszsofőr meg alá van vetve neki, mert az egyik a buszt vezeti, a másik meg az országot. Szóval, hogy ez egy érdekes dolog az életben, az alávetettség. És ahogy így gondolkodunk ezen, hogy mit is jelent, szerintem nagyon fontos dolgokat ismerhetünk fel. Ha egy nő megérti, hogy az alávetettség ez nem alázza meg őt, nem teszi másodrangúvá, nem veszti el az egyéniségét, semmilyen értékétől nem fosztja meg, hanem egy nagyon fontos szereposztásba áll bele, amit Isten gondolt ki, hát ott különleges dolgok történnek majd. Abban a házasságban, abban a családban, abban a közösségben, ahol ezek működhetnek. Jó dolgok kezdenek el kibontakozni. Hadd mondjak egy másik példát arra, hogy hatalom van az alárendelődésben. Például képzeljetek el egy sebészt, aki egy világhírű jó sebész, és van mellette egy asszisztens. Ugye az a világhírű sebész, őt választjuk, az asszisztenseket ritkán szoktuk lekérni a névsort, hogy akik fognak asszisztálni, szeretném előre látni. Orvost választunk. De képzeljétek el, hogyha egy olyan asszisztens van mellette, aki nem működik vele alávetettségben együtt. És azt mondja a doki, hogy kérem a szikét, az asszisztens meg oda neki egy láncfűrészt, vagy kérem a törlést, és ad neki egy csipeszt, vagy mit tudom én. Hát mi lesz azzal a műtéttel? Hiába profi, tönkre fog menni, meg fog halni a beteg, mert az egyik szereplő, aki az alávetettségben kellene tegye a dolgát, nem teszi, hanem valami teljesen más csinál. Tehát van egy hatalom az alávetettségben, ami a dolgokat vagy a jó irányba viszi, ha működik, vagy meghiúsítja a dolgokat, ha nem működik. Ez egy nagyon fontos dolog. Egy harmadik példa. Egy épületre, ha gondoltok, van egy olyan eleme minden épületnek, ami abszolút alávetett mindennek, ez az alap. Nem véletlen van ugye a ház alatt. De ez most a gyengeség vagy az erősségnek a pozíciója? Mi az, amit az alaptól várunk? Ez az erőnek a pozíciója. Alapot csinálni bármiből nem lehet. Házat már sok mindenből lehet. Alapot nem. Tehát ez nem a másodrangúság, nem a gyengeség, nem az értéktelenség, satöbbinek a pozíciója, hanem az együttműködésben egy szerep, ami támogat valamit, és enélkül meghiúsulna az a cél, amit támogatni kell. A házasságban ez ugyanígy így van, a nő segítő társa a férfinak, és ha ennek a szerepnek a lényegét megértik a nők, egy csodálatos dolog történik meg a házasságokban, a családokban, a gyülekezetekben és a társadalomban. Ennek hiányában viszont nagyon sok dolog dől össze, megy tönkre. Tehát nagyon fontos, hogy ezt megértsük. A második dolog, ami a női hatalomnak a forrása lehet, ez, amit itt kiraktam, hogy az Isten tükröző életük, a magaviseletük. Ugye azt olvastuk itt, hogy a feleségeik magaviselete szavak nélkül is megnyerje őket, mármint az engedetlen férfiakat. Az a szó, amit itt magaviseletnek fordít a Péter levele, a szó szerint valahogy úgy lehetne visszaadni, hogy forgolódás. Ugye, és arra utal, hogy az élet az egy körforgás. A napokban egy csomó dolgot újra és újra meg kell csinálnunk. Újra és újra fogat kell mosni reggel, le kell vetni a pizsamát, föl kell öltözni, nők ezt tudják, ki kell készíteni a ruhát a gyerekeknek, ki kell tenni a reggelit, stb. És ezt minden nap meg kell csinálni, mert ha nem tesszük meg, nem működik az élet. Leáll a család. Ha Zsófi véletlen nincs otthon, azt mondja, hogy majd vegyem ki a most legutóbb a pizzát, és mondta, persze, meg tudom csinálni, semmi gond. Mikor jöttek az a gyerekeim, mondtam, hogy egy picit kozmás, kicsit csipős, de mi így szeretjük. Elfelejtettem, szóval nem tudtam megcsinálni. Teljesen más hangulat, mint amikor hazajönnek, bejönnek az ajtó, mi van itt, és jönnek egyből a konyhába, leülnek, esznek, és egy jó dumálunk. És minden nap van reggeli, van uzsona, van tiszta ruha, van vasaltink, van ez, van az. És nem a nincsről szól, már megint nincsen, már ez sincsen, az sincsen. Ott forgolódik az élete, ahogy csinálja a magaviselete, megteszi egyrészt, és jó lelkülettel teszi meg. Tehát ez az, amit itt a Biblia mond, a forgolódás, az életvitel, a magaviselet, amit itt az ige használ. És azt mondja, hogy ez szavak nélkül, de látható módon hatást gyakorol. Ugyanis azt mondja itt a Péter levele, hogy felfigyelve. Tehát igen, a férfiak tudnak bunkok lenni, akkor is, mikor a nők nagyon jók, és nagyon jó lelkűek. De tudjátok meg, hogy fölfigyelnek rá. Férfiak, amikor eltávolodnak Istentől, és nem úgy élnek, ahogy kell, vagy meg sem tértek, még soha, és a feleségük hívő, és egy nő ilyenkor jó lélekkel van jelen a családjában, ne gondoljátok, hogy nem hat. A férfi nézi a feleségét, és azt mondja, hogy hát, minden veszekedést meg tudok nyerni, de a csoda vigye a feleségem más, mint én. Más a szíve, más a lelke, más a hozzáállása, arról szól az élet, amiről szólnia kell. Én meg más csinálok. És ez hat. Azt mondja az ige. Nem marad el a hatás. És amit mond itt, hogy szavak nélkül. Mit jelent ez? Hát azt jelenti, amit mond. Egyébként az ige az azt mondja itt a Biblia, hogy hát nincs semmi duma. Tehát, hogy ezt nehéz nőknek megérteni, mert hogy ugye a nagy kommunikátorok közülünk ti vagytok, de itt az ige azt mondja, hogy ne gondold azt, hogyha az ige nem tud megdumálni egy férfit, majd te meg tudod dumálni. Nem tudod megdumálni. A szavakkal nem fogsz célt érni. Elüldözni lehet ki a háztető sarkára, meg miket mond a Biblia, hogy hova kívánja magát egy férfi, hogyha állandóan vitatkozni, veszekedni kell egy nővel. Lehet, de itt a Biblia azt mondja, hogy nem a szavaknak az ereje fogja megváltoztatni, hanem az életedé. A magaviseleté, az Isten tükröző jellem fogja a férfiaknak a szívét megragadni. Ez az a hatalom, amit Isten fegyverként tud használni, és egy férfinek az életét meg tudja fordítani. Hatást tud gyakorolni. Egyébként akkor is, hogyha az illető a fiad, akkor is, hogyha az illető a férjed. Vagy esetleg a gyülekezetben valaki, egy férfi, aki nem megfelelően viselkedik valamilyen oknál fogva, én nem tudom. Na mit jelent, miből áll össze ez a magaviselet? Milyen dolgokat emel ki itt az ige? Mi van a hátterében? Azzal kezdi itt a Péter levele, hogy istenfélő életetek. Ugye ez az, amikor az Istennek a tisztelete és a szeretete összhangban van. Az Isten félelem az nem Isten fóbia. Az nem azt jelenti, hogy rettegek az Istentől, hanem az Isten félelem azt jelenti, hogy nagyon szeretem őt. Szolgálni akarom őt. De ez a szeretet, hogy ő az édesatyám, soha nem írja azt fölül, hogy ő Isten, nem a sarki fűszeres, nem a haver, hanem ő Isten. És ott van a tisztelet és a szeretet, és ennek a kettőnek a csodálatos egyensúlya. Ez az Isten félelem. Aztán, amit még itt az ige mond, hogy tiszták, itt az 1 Péter 3.2 említi ezt a kifejezést, meg a Titus 2 is. Mit jelent ez a szó, hogy tiszták? A 2 Korintus 11.2 az egyházról mondja, hogy el lett jegyezve Krisztusnak, mint egy szeplőtlen szűz. Ez a tiszta, meg a szeplőtlen ugyanaz a kifejezés. Mit jelent ez? Hogy erkölcsi értelemben tiszta. Amikor egy mennyasszony szeplőtlen azt jelenti, hogy amit a férjének fog ajándékozni, az a férjé, és az is marad. Amikor azt mondja itt az ige, hogy egy nőnek a magaviseletét jellemzi a tisztaság, akkor megint egy olyan dologról beszél, amiről az élet nagyon más dolgokat üzen nekünk. Ez azt jelenti, hogy nem érintheti meg az életednek azt a területét más férfi, ami kizárólag a férjed számára van fönntartva. Nem érintheti meg, mert nem az övé. Ez az övé, és véded. Ez kizárja a flörtölést, kizár egy csomó minden kétértelmű beszédet, álmodozást, meg stb., ami más irányba viheti el az embernek a lelkét. Aztán a másik, amit mond itt az ige, hogy józanok a Titus 2.5-ben. Ez a szó nagyon-nagyon érdekes, azt jelenti, hogy megmenteni, és hogy... Tehát az üdvözít, megment szó kapcsolódik bele, és a másik pedig a törekvés. És ez amit itt józanságnak fordít a Biblia. Tehát egy olyan fajta törekvés jellemzi azt a nőt, akinek a magatartásában benne van ez a hatalom, ez a pozitív hatalom, amiből az üdvösségéből, a megmentettségéből, a megszabadultságából származik egy törekvés, ami előre viszi az életét jó célok felé. Hát kell-e ezen a területen bármitől szabadulni egy nőnek, egyébként férfiaknak is, hogy abba az irányba tudja menni az életük, amerre kell? Hát elég sok dologtól kell szabadulni. Például van ez a példakövetésünk. Nagyon nagy hatást gyakorol ránk az édesapánk, édesanyánk, és ha jó szerencsések vagyunk, akkor sok pozitív örökséget kapunk. De a legjobb apa, a legjobb anya is átad olyan dolgokat a gyermekeinek, amik nem jók. Én is, ti is. Amikor egy nő belelép a házasságába, hozza ezt a mintát. És bizony szabadulnia kell néhány dologtól ahhoz, hogy jó feleség tudjon lenni, jó édesanya tudjon lenni. De ugyanígy szabadulni kell a világnak a nyomásától, amelyre a mai értékrend nyomna egy nőt. Ettől is megmentetnek kell lenni, hogy a törekvése helyes legyen. És hogyha ez meghatározza a magatartását, azt mondja a Biblia, hogy Isten kezében válik fegyverré a nőiessége. Aztán Titus 2 itt mondja azt, hogy jók. Tehát, hogy jók legyenek, ez kellemes, szeretetre méltó, hasznos, ami értékelhető. Tehát ilyen dolgokból áll össze az a fajta magaviselet, az a forgolódás az élet hétköznapjaiban, ami pozitív hatással van, ami igazából egy csodálatos hatalom. Isten kezében egy erő, hogy elérje a céljait a férfiakban. Tehát a konklúziót talán úgy lehetne megvonni ebből, hogy egy közhely, hogy minden nagyszerű férfi mögött valószínű van egy még nagyszerűbb nő. Valamikor az édesanyja, után meg a felesége. Ennek a fordítottja is igaz, hogy lehet, hogy minden silány férfi mögül csak egy nagyszerű nő hiányzik. Aki érti a szerepét, a helyét, azt a különleges elhívást, amit Isten belecsomagolt a nőiességben, és ezzel hat az illetőre. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly dolog, és egy nagyon csodálatos dolog, amit itt a Biblia fölhoz. Tehát Isten kezében a nőiességed egy fegyver, mint az Eszter királynő, amilyen volt, hogy a férjed, a fiad azzá váljon, akivé Isten őt formálni akarta. A következő dolog a szépség területe. Na, ez aztán még ingoványosabb, mint a másik. Itt előre mondom, hogy erről nem érdemes úgy beszélni, hogy ne magyarul és ne szokmondóan beszéljünk. Ha valakit megbotránkoztat, előre is bocsánatot kérek, de néhány dolgot fogok mondani. Tehát a női szépség. Ezzel kapcsolatban ugye itt két fő szempontot emel ki a Péter levele. Azt mondja, hogy erről a témáról úgy érdemes gondolkodni, hogy létezik a külső szépség és a belső szépség, és mind a kettő fontos a maga helyén. De szeretnék mondani nektek valamit, hölgyek, a férfiak, nem tudom, tiltakozni fognak vagy nem, de hogy a férfi léleknek a nagy ismerője az nem a Borsodi, nem a L'Oréal, nem is a Playboy, hanem Isten. Azért mondom ezt, mert a nőiességről alkotott képünket, ahogy mi gondolkodunk, ezt nagyon sokan akarják befolyásolni. Azt mondhatom, hogy a nőket mindig is érdekelte, hogy mi az, ami hatással van a férfiakra. És amikor a szépségről beszélünk, tudjuk, hogy na odaértünk, ami erről szól. Hat a férfi lélekre a szépség, de két területen is gondolkodni kell, azt mondja a Biblia, a külső és a belső szépsége is. A férfiakra a nők többsége hatással van, de nem mindegy, hogy milyen hatással. Ez nagyon fontos, lányok, asszonyok, ezt komolyan venni, ugyanis könnyű egy férfinek a figyelmét felkelteni, de nehéz a szerelmét megtartani. Nem nagy kunst egy férfinek a figyelmét fölhívni magára egy nőnek, vagy akár több férfi figyelmét is fölhívni, de a szerelmét megtartani azt nagyon nehéz. Könnyű őket szexuálisan provokálni, de nehéz őket rábírni arra, hogy kötelezzék el magukat egy életre. És ezt nagyon sokan ma nem értik. Ezt nagyon sokan ma nem értik. Tehát a legtöbb nő hatással van a férfiakra, és a nőket, hát itt most sokat elárulok magamról, de szerintem a férfiak őszinték, akkor azt mondják, hogy igazam van. Nőket a férfiak három nagy csoportba szokták besorolni. Az első csoportba tartoznak azok, akik semmilyen szempontból nem érdekesek. Ilyen nőből kevés van, nyugi. Tehát olyan nő, aki egy férfit semmilyen szempontból nem ér, olyan nagyon kevés van. Aztán vannak nők, akik szexuálisan érdekesek, de csak rövid távon. Provokatívak, megérintik a férfi léleknek a felszínét, előhívják a sötét oldalát az erőnek, de csak rövid távon. Sok filmben megfigyelhető ez, hogy túl vannak, amint túl vannak, és húzzá el szív innen, szóval nem kell ez tovább. Na, ilyen nőből rengeteg van. Aztán van a nőknek egy harmadik csoportja, legalábbis a férfiak érzékelik így, tehát van a nőknek egy harmadik csoportja, akikért leteszik a férfiak a függetlenségüket. Akik érdekesek szexuálisan, de mélyebben is. Akikre, ha férfiak rátalálnak, akkor úgy döntenek, hogy mellette fogom leélni az életem. Léteznek ilyenek is. És a nőknek ezen kell gondolkodni, hogy igazából melyik csoportba akarnak tartozni. A világ üzenetei mindenkit a második táborban nyom, csak úgy mondom. Az egy könnyű feladat, de egy férfit megtartani az nem olyan egyszerű dolog. Vannak nők, akik kétségtelen hatással vannak a férfiakra, magukra vonják a figyelmüket, felcsigázzák a férfieket, provokatívak a megjelenésük, de aztán ez a hatás a férfiaknak tényleg csak a sötét oldalát hívja elő, és hogyha szembe találják magukat ezekkel a férfi reakciókkal, akkor megsértődnek. Érdekes volna nektek belehallgatni néha abba, hogy férfiak beszélgetnek egymás közt, mikor meglátnak egy nőt. Én voltam katona, mentünk mindenféle ilyen terepgyakorlatokra autón, és hát ugye a laktanya az nem olyan, ott kevés nő van, de az utca, amikor kivittek minket az autóval, ott rengeteg nő mászkált, hát ne tudjátok meg, hogy miket mondtak egymás közt, és abból néhányat be is szóltak. Szóval elő tudnak hívni a nők férfiakból olyan dolgokat, amire nem vágynak, ami nem megtisztelő rájuk nézve, és ami nem fog boldogságot okozni, akár még bíróságra is lehetne vinni a férfiakat, érte? De vannak nők, akik meg olyan hatással lehetnek férfiakra, hogy eszükbe se jutna ilyeneket mondani, maximum azt mondják, hogy na, ennek a nőnek a férjét, azt irigylem. Azt irigylem. Ha én találnék ilyet, de jó lenne. És Isten, amikor beszél a nőiességről, ez az, amire hív és készít föl minden nőt. Tehát a szépségnek van két aspektusa, a külső szépség és a belső szépség. És hát erről az ige elég világosan beszél. Ugye három témát hoz szóba, a hajviselet, kiterjeszthetjük szerintem a sminkre ma már, az ékszerek és a ruházat. Hát ez a szépségiparnak a klasszikus célcsoportjai. Tehát gyakorlatilag ezért dolgozik a szépségipar, és hát ez az, amit a legjobban ért a világ. Na most fontos vagy nem fontos? Ugye az üzenet nem az a Bibliában, hogy hát ezeket felejtsük el. Lányok, járjatok ilyen izébe, szőrruhába kötél el az oldalatokon, és legyetek minél rondábbak. Nem erről beszél a Biblia. Vagy ugye az egyszerű keresztjén fiatal ember fél megnősülni, mert úgy gondolja, hogy Istennek az akarata nem az lehet, aki neki tetszik, hanem valami bányarém, akivel el se tudja képzelni együtt éljen. Nem erről van szó. A külső szépség, csak hogy hadd mondjam, nem az ördög találta föl, egy nőt szépnek Isten teremtett. Azért szépek a nők, mert Istennek volt fontos, hogy szépek legyenek a nők. A hajviselet, a smink, az ékszerek, a ruházat, mindezt emelhetik ki. De azért a Biblia itt beszél valamiről, amit fontos végig gondolni. Ugye, hogyha félreérthetjük a Bibliának ide vonatkozó igéit, hogyha figyelmen kívül hagyjuk az összefüggéseket. Például ebben az igében azt mondja ugye, hogy ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne hajfonogatás, aranyékszerek felrakása, vagy stb. Ebből néhányan arra következtetnek evangéliumi hívők között főleg, hogy hát akkor ezek szerint nem kell a hajunkkal törődni, fésüljük meg úgy, ahogy van, minél zsírosabb, annál könnyebb kezelni, nem libeg ide-oda. Aztán nem is kell ékszereket hordani, egy jó keresztjénnő nincs egy darab ékszer sem, mert itt azt mondja az ige, hogy ne. Igen ám, csak itt van egy harmadik ne is, azt mondja, hogy ne különféle ruháknak a felöltése. Ezek szerint akkor mesztelenül kéne állni egy normális keresztjénnőnek. Ugye itt a ne nem erre vonatkozik, hanem arra vonatkozik, hogy ennek az egésznek a dolognak a helyére kell kerülni. Az ékszereknek, a sminknek, a ruhának a helyére kell kerülni. És hogyha elkezdjük nézni az igét, csak néhány példát hadd mondjak, az 1 Timóteus 1:9-10, például azt mondja, hogy mértékletesen ékesítsék magukat. Tehát, hogy van egy határ, van egy mérték, ami Isten szerint jó. Az 1 Mózes 24.53-ban azt olvassuk, hogy Ábrahám szolgája ékszereket és ruhákat ajándékozott Rebekának, meg Rebeka anyjának és bátyjának. A Jelenések 21.2 az egyházról úgy beszél, mint a férje számára felékesített mennyasszonyról. De a férje számára. Tehát ugye egy mennyasszony, gyönyörű, mindent bevetnek a nők akkor, amit az életben lehet. Csodálatos egy mennyasszony. Legalábbis jó, hogyha az. Rajta van a szép ruha, az ékszerek, a smink, a haj. Hihetetlen sok pénz, idő, meg minden, ráadásul vülegi meg se nézheti, addig, amíg ki nem jön. Ugye, itt az egyházról beszél így az ige, és egyáltalán nem negatív értelemben. Tehát, ha egy nő szép, az csak jó. De ott van az Ézsaiás 3.16-24, ahol Isten ítéletet hirdet Izraelnek a női miatt, mert azt mondja, hogy elegem van ebből. Egy csomó érték kívül, és semmi érték belül. Make-up kívül, és rondaság és csúfság belül. Csiningelnek a bokaperecek, meg csiningelnek a karperecek, meg mindenki narany, meg piercing, meg minden. De olyan sekélyes az élet, hogy egy milliméter mélyen már szédülnek. És azt mondja Isten, hogy na, akkor ennek véget vetek. És leveszük a szép ruhát, és fölöltitek a zsákruhát, leveszitek a szép öveket, és fölveszitek a kötelet helyette, és a csodálatos hajatokat lenyiratom kopaszra, és végrehajtotta mindet Isten, mert küldött egy birodalmat, amelyik fogságba vitte Izraelt, és mindezt megcsinálták a nőkkel. De nem az volt a baj, hogy szépek voltak, hanem az volt a baj, hogy ezért éltek. De nem ezért kell élni. Ezzel élni lehet, élni vele, de nem élni érte. Aztán az Ézsaiás 61.10-ben megint egy pozitív értelemben jelenik meg, hogy fölöltözik, földíszíti magát, kikészíti Izrael Istennek, mint egy nő. Ezzel a képpel akarja leírni, hogy szeretnénk tetszeni Istennek, mi Isten népe. Az Ezékiel 16.9-14, ott pedig egyenesen Istenről mondja azt, hogy Isten, aki csodálatos ruhába öltözteti fel Izraelt, mint a mennyasszonyát, ékszerekkel ajándékozza meg, és szépé teszi őt. Tehát, hogyha így ránézünk a Bibliára, most csak néhány ige, akkor nem az az üzenete a külső szépséggel, hogy ezzel te ne törődjél, legyél ronda. Nem, egyáltalán nem az, légy szép. Csak tudd azt, hogy a külső szépség nem minden. És itt a Péter levele egy érdekes szempont alapján beszél erről a két területről, a külső, az idő faktor szempontjából, sajnos ezzel nagy a versenyfutás, ugye azt mondja az ige, hogy a külső szépség az milyen? Múlandó, a belső szépség pedig folyamatosan felépülő. Na ez egy fontos terület, vagy fontos különbség a két terület között, hogy hiába van ott az Elszer, a L'Oreal, a mit tudom én, kicsoda, aki keményen küzd, és az új géntechnológiát is beveti, azért egy 20 éves lány, egy 40 éves nő, egy 60 éves nő, meg egy 80 éves nő, az nem lesz ugyanolyan, akármit ken föl. És utána azt akármivel mossa le. És hogyha más üzennek, az hazugság. Tehát a külső szépség, tetszik, nem tetszik, a világ úgy van kitalálva, hogy az leépülő. Bár azért én ezzel úgy helyesbítenék, hogy szerintem vannak nagyon szép 40 éves nők, és vannak nagyon szép 80 éves nők is. Tehát a korának megfelelően egy nő mindig lehet szép. Mindig lehet ápolt. Mindig lehet olyan, hogy az ő korához ő szép. És ezt így fogják látni a környezetébe. De az az üzenet, hogy te lehetsz olyan, mint a 18 éves, meg a 20 éves, 40 éves korodban is, ez nem igaz. A külső szépség, az egész szépségipar rengeteg hamis üzenetet bombáz a nők felé. Ma a szépségipar azt üzeni, hogy egy nő olyan vékony kell, hogy legyen, hogy egy gyomor alig fér el benne, meg egy fél tüdő. De olyan legyél! Mekkora hülyeség ez? De kik fogalmazzák meg ezeket az üzeneteket? Nem az átlag férfiak, csak úgy mondanám, mert az átlag férfiak azt mondják, most megint magyarul szóval, hogy egy nő akkor jó, ha megvan mindene. Tehát egyáltalán nem azt szeretjük látni, amikor anorexiás lányok zörögnek az utcán. Nem. Ezt azért üzenik, mert ezt nagyon nehéz elérni. Amikor egy ilyen szépségideál van ott a nők előtt, azért üzenik ezt a marketing üzletemberek, mert tudják azt, hogy ez a cél nagyon nehezen elérhető. És mivel nehezen elérhető, mindig fönn fogják tartani az elégedetlenséget, és hogyha az elégedetlenséget fönntartják, akkor mit tartanak fönt? A vásárlási hajlandóságot. Tehát ez a marketing stratégia. Tehát vegyél egy olyan ideált, ami a legnagyobb erőfeszítéssel sem elérhető, tedd oda a nők elé, és fognak vásárolni. De egy egész életen át frusztrálja őket. Hát ez hazugság. Sok világi ember rájön egyébként, mert most indulnak mozgalmak, most legutóbb a Zorigon láttam egy ilyen címet, még nem volt időm elolvasni, pedig ide kívánkozott volna, hogy egy-két nő összeállt, és kezdik azt követelni az ilyen divat cégektől, hogy valódi nőket futtassanak a kifutón. Tehát igaziakat, olyan normálisat, amilyen a legtöbb. Szóval a külső szépség. Nagyon megvezetheti az életünket, és nagyon tönkreteheti az életünket, hogyha nincs a helyén. Tehát a lényeg nem az, hogy ne törődjünk ezzel, hanem hogy ne vesszünk el valami olyat, ami még ettől is fontosabb. Ugyanis a belső szépség az, amit még itt az ige hangsúlyoz a Péter levelében, és azt mondja, hogy ez nem múlandó. Ez az első üzenete, hogy ez egy el nem múló szépség. És itt az, hogy nem múlandó, ez azt jelenti, hogy amikor meghalunk, és eltemetnek minket, és jönnek a férgek, és lerágják a húst a csontunkról. Ez a szépség velünk jön a mennybe, és mikor Isten újjáteremti az embert, és visszaadja a testét majd a feltámadáskor, ez a szépség veled megy. Nem fog elveszni. Ez az örökké valóságnak szól. És hadd mondjam azt, hogy nekünk férfiaknak ez a terület szintén fontos. Nem a másik helyett, hanem a mellett. Amikor egy nőnek a lelke is szép, amikor egy nő olyan, amilyen, úgy él, úgy viselkedik, úgy beszél, úgy van jelen, akkor az nagy hatást gyakorol a férfiakra. És nekünk ez fontos. Miért van az, hogy férfiak eldobnak gyönyörű nőket? Mert elegük lesz belőle. Mert bele lehet fáradni. És miért van az, hogy elkötelezik más nők mellett magukat egy életre, és kitartanak mellette? Mert abban van valami, a máz mögött valami belső tartalom, valami belső szépség. Hát ez a belső szépség, ami el nem múló, hanem folyamatosan fölépül, és egyre szebb és szebb lehet itt az ige szerint, ez sok dologból állhat össze. Itt a Péter levele két dolgot emel ki. Az egyik az a csendes lélek, a másik pedig a szelíd. Hát ez megint mit jelent? Tehát a csend az azt jelenti, hogy csend. Biblia szerint a bűneset óta a férfiak és nők között van egy háború. Azt mondja Isten Évának, hogy vágyakozol a férjed után, de uralkodni fog rajtad. Az eredeti szó a héberben az nem a szexuális vágyra vonatkozik, hogy vágyakozik egy nő a férfi után, hanem hogy vágyakozol a pozíciója után, de ő fog uralkodni rajtad. És ez a bűn következménye, a Biblia szerint. De ez a küzdelem végig jellemzi férfiak és nők életét, egész addig, amíg Krisztusnak a megváltása erre nem lép be, és nem kezdi ezt az egész területet átformálni. Küzdködünk vele, de legalább van esélyünk, hogyha az Úr Jézusnak átadjuk az életünket. És ezt a fajta harcot férfiak és nők között sokszor harsány dolgok követik. Akik többet tudnak dumálni, azok általában a nők, néhány kivétellel, mint például én. Én sokat tudok dumálni, de általában a nők nyerik meg ezt a versenyt. Ők hangosabbak, ők kitartóbbak, ők tudnak tovább hisztizni. Tőlük félnek a legtöbben, munkahelyen, bárhol, ha verbális dolgokról van szó. És itt azt mondja az ige, hogy meg kell tanulni csendben lenni. De ez a csend, ez nem egy visszavonulás jelent, hanem ez a csend ahhoz kell, hogy a másik dolog működhessen, amiről már szó volt. Hogy szavak nélkül az életed hasson. Az a szó, amit a görögben van, az jól ismerős, mert az összes elektronikus készüléken, amit használunk, van egy ilyen nyomógomb, hogy pauze. Ugye, akkor azt mondjuk a gépnek, hogy megy a bla 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 bla, és akkor kus, benyomod és csönd. Ennyi, azzal állítod meg. Ugyanez a szó van a görögben, hogy szüneteltesd. Ne a szavakra támaszkodj, ne legyél harsány és erős verbálisan, hanem tanulj meg csendben lenni. A másik, amit mond az ige, hogy szelíd. Tehát az a belső szépség, amiről itt a Biblia beszél, a szíve elrejtett embere, a másik összetevő a szelídség. Mit jelent ez? Hát a szelíd az együttműködni képeset jelenti. Tehát ezt férfiakra is használja az ige keresztjénekre, senkire nézve nem kell, hogy derogáló legyen, ez az állattartásból származik ez a szóhasználat, Gyakorlatilag a szelíd állat az, amelyik együttműködik a gazdájával. Ez nem gyengeséget jelent, hiszen mondjuk, hogyha nézel egy elefántot, amit megszelídítettek, az azért erőfölénybe van a gazdájához képest. De együttműködni tud. Tehát a szelíd lélek az azt jelenti, aki képes igazodni, képes együttműködni, képes a másikkal együtt haladni. És ez Isten szerint egy belső szépség. Aztán sok más dologról beszél a Biblia máshol. De, és menjünk tovább, hogy a harmadik építőköve a nőiességnek, az Isten szíve szerint való női léleknek, az a nőiességnek az elhívása. Hogy van benne egy olyan jellegű elhívás, amikor valami fölépül a jelenléte és az erőfeszítései miatt. Az első dolog, amit mond az igét a Titus levelében, hogy szeressék a férjeiket és a gyermekeiket. És amit még szeretnék itt kiemelni, hogy azt mondja itt az ige, hogy az idősebb nők tanítsák meg a fiatalabb asszonyokat erre. Ezen érdemes elgondolkodni, hogy ezek a dolgok, amik most itt következnek, az elhívás, a nőiesség elhívásával kapcsolatban, ezek tanulandó dolgok. Ezek nem úgy vannak, hogy egyszerűen csak úgy hirtelen meglesznek. Ezt vagy megtanulja valaki, vagy nem fog működni az életében. Az életben van egy csomó olyan dolog, ami megy magától. Például a lélegzés tanfolyamra nem ment senki, ugye a születése után egy gyors talpalót néhány másodpercben, hogy megfulladjon, az ment magától. Na ezekről a dolgokról azt mondja a Biblia, hogy ezek nem maguktól mennek, ezt tanulni kell valakitől, és tanítani kell valakiknek. Azt mondja, hogy a fiatalabb asszonyok tanulják meg az idősebbektől, hogy szeressék a férjeiket és a gyermekeiket. Hát, és az a szó, amit az eredetiben van, ez a barátságból származik. Tehát nem férfi gyűlölő, hanem férfi barát, nem fiú gyűlölő, fiú barát. Tehát, hogy szereti, jól érzi magát, kedves neki, öröm neki, hogy vele lehet. Tehát ez a férjüket szeretők legyenek. Ez a szeretet az alapja mindannak, amiről a házasságban Isten tanít bármit, hogy kellene, hogy működjön. A másik dolog, amit mond az ige itt, hogy teremtsenek otthont. Ugye ez a házias nem a legszerencsésebb kifejezés, mert nem egészen arról van szó, hogy ki az, aki sülök, forog, főz, most takarít, stb. De arról szó van, hogy ki az otthonmenedzser. Tehát, hogy valakinek a jelenléte miatt még egy barlang is otthonná tud válni. Egy albérletből is egy otthon lesz. És az, hogy miért lesz otthon, az elég összetett dolog. Az nem csak a belső építészeten múlik, hogy egy asszony két hetente lecseréli a függönyeket, meg a húzatokat, meg mindent, és őrületbe kergeti a férjét vele, hanem a jelenlététől. Az otthon az abból van, például olyan dolgokból, hogy fölkelnek a gyerekek, és érzik, már jön le az emeletről, és érzi, hogy megsült a kalács. Szombat van. Ez egy rituálé a családunkban, hogy hú, itthon van az anya, és milyen finom kalács lesz. Vagy hogy kimegy reggel, megreggelizik, és ott várja egy csomag az asztalon, hogy elvigye az iskolába uzsonának. Vagy hogy hazajön, és ott várja egy cetli, egy kis pénzzel, hogy hát vegyél egy csokit magadnak az úszás után. Meg ezek a figyelmességek. Tehát, hogy valaki a családban, egy nő a családban azért él, és arra törekszik, hogy ott mindenki jól érezze, otthon érezze magát. Miért van az, hogy a férfiaknak a zömét nem lehet családokban megtalálni ma? Egyébként valahol ott vannak. Nem tudom, tudjátok-e hol. Hát a kocsmába ott ülnek, és sajnálják magukat. Na de miért nem akarnak otthon lenni? Mert ők nem értenek hozzá, de akiket Isten úgy kódolt, hogy meg tudnák tenni, azok meg nem teszik, hogy otthon teremtsenek valamiből. Egy férfi az, ugye, levadásza az állatot, de hajlandó lenne nyersen megenni a húst, mert már sütni, főzni nincs kedve, meg nem tud. De egy nő megfogja, amit egy férfi behoz, és valami csodát művel belőle. És ez mind-mind az otthon része. Nők, ti tudtok csak otthon teremteni. Ahol jól érzik magukat, férfiak, gyerekek, ti tudtok. Ha ti nem teszitek, más nem tudja. Így lettetek összerakva. Ez egy hatalmas ajándék. Ez nem azt jelenti, hogy minden nektek kell csinálni, mi is el tudunk mosogatni, főleg ha a mosogatógép. Néha tudunk főzni egy ebédet, például most az első ebédemet a feleségem születésnapjára megcsináltam, és még azt mondta, hogy jó is volt. Tehát ilyen gyakorisággal, ilyen 20 évente egyszer, még mi is tudunk. Sok dolgot meg tudunk csinálni, de ettől még az otthon nem otthon. De a ti lelketekből ez ki tud jönni. Annyi az otthontalan ember ma. Annyi. Annyi a sérült otthontalan ember ma, hogy Dunát lehet velük rekeszteni. Ha ti a helyeteken vagytok, akkor ott csodák történnek. És végül azt mondja itt az ige, hogy Isten dicsőségét emelhetik fel. Ugye itt negatív módon fogalmaz a Titus levele, azt mondja, hogy nehogy miattuk érje gyalázat Istennek az igéjét. De ez azt is jelenti, hogy miattatak dicsőség érheti Istennek az igéjét. Hogyan? Hát tök egyszerű a dolog, mert elmentek a munkahelyre, általában ugye az a forgatókönyv, hogy elmegyünk és beszélünk, hogy mi volt a hétvégén, mivel telt, stb. Ott jelen vannak nők, akik még nem kapták meg Istentől azt a kegyelmet, hogy az egész dolog az életükbe a helyükre kerüljön, és jön belőlük a sok-sok fájdalom, seb, meg minden, ami jogos. És mondják, hogy a hülye férjem, megint moshattam rá egész hétvégén, a fiam akkora egy ökör, hogy az nem igaz, elegem van az egész családomból, stb. Stb. Azon gondolkodok, hogy elváljak. És akkor ott van egy nő, aki pedig úgy, mikor bekapcsolódhat, akkor elmondja, hogy hát én is elég sokat dolgoztam, de tök jó volt otthon lenni. Annyit rohanunk egész héten, és most meg együtt lehettünk. Ettünk egy jó ebédet, megfőztem, odaadtam a gyerekeknek, amit kimostam, kivasaltam, örültek, stb. Tehát egyszerűen az élethez való hozzáállás, a férjeitekhez, a fiaitokhoz, lányaitokhoz való hozzáállás, ez érződik. Egyszerűen nem lehet kikerülni. Ez az, amiről beszél a korintusi levél, hogy Krisztus jó illata vagyunk. Nem is tudjuk. Ugye a virág nem úgy van, hogy ott ül az ablakba, és akkor nyomja ki a jó illatot. Ő illatozik magától. Nem koncentrál erre, hozzá tartozik. Amikor egy nő így él, Istennek ez az elhívása, hogy benne van az életében, akkor az nem azt jelenti, hogy ez mindig könnyű lesz, nem azt jelenti, hogy mindig dicsőséget fog jelenteni, nem azt jelenti, hogy soha nem fog sebekkel járni, meg nem kell megtagadni önmagát, de azt jelenti, hogy összhangban van egy csodálatos tervvel. És amikor ez működik egy családban, az hat, látszik. És előbb-utóbb megkérdezik, hogy na és te, hogyha nem utálod a férjed, mióta vagytok ki házasok? 20 éve. 20 éve? És nem utálod? Hát hogy lehet ez? És akkor van lehet, és elmondani, hogy lehet? Hát úgy lehet, hogy valaki más az életemben engem megváltoztatott, meg őt is, és folyamatosan formál. Megtanultam önmagamat átlépni. Megtanultam alárendelni magam, stb. Egy csomó dolog előjön, és azt mondja, honnan szeded ezeket? Hát a Bibliából. Meg az Isten adja hozzá az erőt. És akkor az emberek így szépen lassan kezdik kapizsgálni, hogy hoppá, hát a kereszténység nem a templomba járásról szól, nem az egyházadóról szól, nem arról szól, hogy kire szavazzunk, mert egy jó keresztjén az csak a KDNP-re, meg mit tudom, mire szavaz. Az életemről szól, a boldogságomról szól. Arról szól, hogy azt csinálom-e, amiért érdemes élni. És akkor elkezd el gondolkodni, hogy lehet, hogy nekem is szükségem lenne erre a Jézusra, aki mindezt meg tudja tenni emberekkel, nőkkel és férfiakkal. Szóval, hadd fejezzem be azzal, hogy mi férfiak tanuljuk meg ezt a csodát becsülni, amit Isten a nőiességbe belecsomagolt. Nagyon szeresd és nagyon tiszteld a feleséged. Ha még nincsen, akkor erre készülj. Nők pedig ti meg valahogy tegyétek a magatokévá, hogy bár a világ mást mond, másfelé visz. A nőiességben egy csodálatos hatalom van benne. Egy olyan erő, ami nélkül az élet nem úgy működik, ahogy azt Isten megtervezte. De ha beleteszitek, ti magatok boldogok lesztek, és azok az emberek, akik hozzátok kapcsolódnak, egészségesek lesznek, és Isten dicsőségére tudtok élni. Amen.